Hajnáért hajnát. Már két napja múlt, hogy a Botond és Kusid vezette sereg elindult a Duna mellől Levente nyomán. Akkor találták az első élő lelket. Öregedő magyar vitéz volt. Egy magános tölgy árnyékában ült, hátát a tölgyfa vastag törzsének vetve. Ruhája össze-vissza volt szakadozva, kardja dárdája ketté törve hevert mellette, arcát csevek borították, hosszú haja vértől csapzott, s nyitott mellén hosszú patakban aludt meg a vér. Hé, ki vagy? Kiáltott rá Botond. Mit csinálsz?
Ülök,
felelt röviden a magyar. Hisz ez a kabar bekő, mondotta Kusid. Mi bajod, öreg?
Nincs nekem semmi bajom, csak nem tudok felkelni, tiszta seb a testöm.
Botond leszállott a lováról, elévette kulacsát, oda tartotta bekőnek. De inni tudsz, ugye?
Mindig, felelt bekő, s nagyot hajtott a kulacsból.
Na most adjatok lovat, megyek veletek! Feltápászkodott a földről, egy kicsit megtántorodott, belefogódzott Botondba.
Sok sebet kaptál?
Eleget.
Vereködtetek a bolgárokkal?
Egy kicsit.
Mikor?
Tegnap.
Esett el sok magyar?
Esett kettő-három.
Hát, bolgár,
hagytunk vagy tizet hírmondónak.
Lóra ültették bekőt, tovább haladt a sereg, alig mentek egy nyillövésnyire, rengeteg sas, holló és mindenféle ragadozó madár repkedett a puszta felett. Az ég is elsötétült, annyi volt a szárnyas.
Itt volt a csata, szólalt meg bekő.
Hát azt nem kellett mondani. Sebektől borított halott saldokló vitézek hevertek a pusztán szerte szét néhol halomban.
Nappal volt a csata? Kérdezte Botond.
Virradatkor, felelt bekő. Megleptük a bolgárokat, mikor éppen ébredeztek.
Sáv. Tíz annyian voltak, mint mink. Mire összeszedték magukat, más világra küldöttük.
Futottak?
Nem lehetett, bekerítöttük.
Vitézül vereködtek?
Akár a magyarok.
Kapott-e sebet Levente?
Egyet-kettőt.
Pihentek-e a magyarok a csata után?
Igen, akik elestek. Aki élve maradt, tovább száguldott, mint a veszedelem.
Haj, de sírt a lelkem, hogy nem tarthattam velük.
Aztán gondoltam, ha már úgy van, ahogy van, visszavánszorgok felétek. Négy kézláb másztam a fáig, ott kifogyott az erőm. Hát csak siessünk, Levente, eddig döngeti Preszláv kapuját.
Előre, magyarok, menj, dörgi Botond.
Előre, előre, zúgták mind. Niketász megszólalt.
Nem pihentek egy keveset?
Mind kidőlünk, mire Preszláv alá érünk.
Pihenni? Hallottad, mint mondott bekő? Majd pihenhetünk eleget a más világon.
Mielőtt azonban tovább mentek volna, benyargalták nagy hirtelen a csatamezőt. Bekőnek igaza volt, nagyon kevés magyar esett el a csatában. Találtak néhányat életben is. Egy magyar vitéz, akinek testén nem lehetett volna összeszámlálni a sebeket, éppen kötözgette a saruját.
A saruját, nem a sebeket.
Ilyen a magyar, nézz ide, Niketász, mutatott Botond büszkén a saruját kötöző magyarra.
Lovat neki!
A következő pillanatban lóháton ült a vitéz, peckesen, mintha most indult volna hazorról. Egész nap pihenés nélkül indult a magyar sereg. Alkonyattájt összeszorult a puszta, óriási erdős, sziklás hegyek meredtek elébök.
Itt tábort ütünk, mondotta Kusid.
Jól mondtam-e, ját?
Jól mondtad, ját, jól, hagyta helyben Botond.
Magam sem szeretném, hogy megcsúfoljanak a bolgárok. Megállt parancsoltak a vezérek, s nagy hirtelen tábort üzöttek.
Niketász és társai holtfáradva terültek el a gyepen, de a magyarok le sem szállottak a lóról, leborultak a ló nyakára, s úgy szundikáltak egy keveset a csendesen legelésző lovakon.
Micsoda nép, áradozott a kemény Niketász, s egy hosszú ásítással el is aludt mentem. Éjfél tájban nagy kolompolással érkeztek meg a táborba a sereg után eregélő gulyák. A tábor megmozdult, az álom kiszaladt a szundikáló vitézek szeméből, óriási mágiák gyúltak föl a táborban, s a mágiák körül gulyások, csikósok forgolódtak, hatalmas nyársakon forgatták, sütötték a hirtelenében lebunkózott ökröket. Két napja múlt, hogy étlen szomjan megállás nélkül haladt előre a magyar sereg. Ki tudja, hány napra kellett most jól lakniuk.
de a vitéz lovasok most sem szállottak le lovaikról. Oda vitték mindeniknek a pirosra sült, nagy darab pecsenyéket. Egyik-másik kapott hosszúra vágott két szelet nyers húst is. Ezek levették a nyerget, a húst szépen a lóhátára fektették, s úgy kötötték vissza a nyerget. A görögök már tudták, mire való ez. Nem arra, mint azt a magyarokról híresztelték, hogy megpuhítják nyereg alatt a húst, s aztán megeszik. Ha a lónak felmarta hátát a nyereg, nyers húst tettek rá, hogy szenvedni tudja a kemény fanyerget. Hanem az már nem volt ráfogás, hogy mikor vége volt a lakmározásnak, a megmaradt csontokkal dobálták egymást a magyarok. Ez volt csak az igazi mulatság. Volt kacagás, ha egymást jól fejbe találták. Oda se neki, ebb csont hamar befor. Mikor gyengén derengeni kezdett a keleti ég alja, Botond és Kusit körtöt fúvattak. Egyszerre vége szakadt a csontokkal való haigálásnak, úgy ült minden magyar a lován, mintha oda szövekelték volna. Megrendült a föld, amint egyszerre megmozdult a sereg, s rengett tovább, amerre húzódott. Szők völgyben haladott a sereg, az égből csak egy darabocskát láttak. Oldalt előttük mindenütt erdő, sziklás hegyek. Majd kissé kitágult a völgy, szélesebbre terültek az erdők, a hegyek, s ím egyszerre a felkelő nap fényében megcsillantak a messzeségben Preszláv keresztes tornyai. És megvillant a város hátterében, sziklás hegy oldalában hajna sok tornyú vára. Előre, előre zengett, zúgott végig a völgyön Botond hangja. Magyarokat látok, kiáltotta el magát a sasszemű Kusid. Felénk vágtatnak. Valóban magyar vitézek vágtattak a sereg elé, vagy 50 lovas vitéz. Messziről hallatszott a patkók csengése a havasi patak kövein. Baj van, ját, mordult fel Botond. Egy-két pillanat múlva összetalálkoztak a vágtató csapattal. Előre, előre zengett, zúgott a völgy. Bajba, Levente! A csapat hirtelen megfordult, s hadnagyuk vágtatás közben mondta el, mi történt. Levente kiverte a bolgárokat Preszlávból, a császár a fiaival, s mind, ami fegyveres népe volt a város körül, elmenekült Mundraga várába. A császár kisasszony azonban ott rekedt az ő várában. Levente hiába tanácsolták, hogy üldözze a császárt, nekivágott hajna várának. Sok magyar vitéz esett el a vár előtt. Belülről, mint a verebet, úgy nyilaszták le a magyarokat. Hiába, ha mind ott veszünk, úgy is bevesszük a várat, kiáltotta Levente, s végtelen düvel esett a várkapujának. Nem hallottátok a kapu döngését? Csuda! Aztán egyszerre megnyílt a kapu. Betörtétek? Nem törtük, bizaszt, az őrök nyitották ki. Levente vagy 50 vitézzel berohant a kapun. Akkor hirtelen bedöndölt utánuk, kelepcébe csalták. Kelepcébe, ordított fel Botond, s megforgatta bárgyát, hogy csak úgy surrogott, burrogott a levegő. Utánam, magyarok! Se beszélnél, sebesebben vágtatott a magyar sereg, s egy fél óra sem telt belé, döngött, recsegett a kapu. Az első ütésre Botond akkora likat vágott a kapun, hogy egy ember könnyen bebújhatott volna. Aztán egyszerre csak szörnyű recsenés reszkettette meg a levegőt, a kapu recsegve ropogva döndült be a várba. Héjá, te maradj kívül a te seregeddel! Kiáltott Botond, s a következő pillanatban 1000 magyar vitéz lovának patkója szikrázott az udvar sziklás völgyén. Haj, Levente, haj! Haj, magyarok, haj! Éltek-e, haj! Fent a bástyákon kétségbe esetten viaskodott a maroknyi csapat, mely Leventével került be a várba, de Leventét nem látták sehol. Haj, Levente, haj, mennydörgött Botond újra meg újra, de Levente nem felelt. Jaj volt annak, ki Botond bárgyas kardja elé került, egyszerre 10 is fogták közre Botondot, s a másik pillanatban már halomban hevertek. Így még sohasem verekedett a küzdék nagy erejű magyar. Niketász, ha nem maradt kívül Kusid mellett, most láthat vala csodát. A bolgár vitézek utolsó emberik védték a vár amarészét, melyben hajna lakott. Nem is sejtve, hogy hajna már rég nincs a várban. Az 1000 bolgár vitézből hírmódónak sem maradott, s az ajtó előtt, mely hajna lakosztályában nyílt, óriási halomban hevertek a halálos sebekben hörgő bolgárok. De aki meghalt, akit seb borított, halált, sebet nem kapott ingyen. Gazdag aratása volt a halálnak a magyarok közt is. Botond leugrott lováról, követték példáját a magyarok, s egy szempillantás alatt szétdobálták az ajtó elől a holtesteket, a sebesülteket. Egy ütés, s betört az ajtó. Üres volt az első szoba, üres a második, a harmadik. A 7. szobában meglepődve állott meg Botond.
ott állott összehúzódva egy sarokban Birtik. Megtörte reszketve, megalázkodva állott. Hol van Levente, ordított Botoncs, abban a pillanatban oly erővel ragadta meg Birtik kezét, hogy ez fájdalmában felsikoltott. Meghalt? Él, él, ne bánts, könyörgött Birtik. Vezess hozzá. Birtik reszkedve mutatott a padlóra. Egy nagy széles kőlap volt a padló. Egy darabnak látszott az egész. Beszélj, boszorkány, s igazad beszélj! Ha igazad beszélek, nekem már mindegy, mondotta csöndesen, végtelen szomorúsággal Birtik. Kelepcébe akartam csalni Leventét, s én kerültem abba. Azt akartam, hogy Levente lássa Hajnát. De csak lássa, meg se ölelhesse, s halljon meg. Mind a ketten szerették egymást, mielőtt találkoztak volna. Hajna halálos epekedéssel várta Leventét, és mikor meglátta a várfokáról, ő könyörgött nekem, hogy lopva nyissam ki a várkapot. Kinyitottam, de volt rá gondom, hogy a bolgárok résen álljanak. Ám Levente keresztül vágta magát a bolgárok tömött rendjén. Mégis halálfia lesz, hiszen 100 is volt egy ellen, ha Hajna le nem inti a bolgárokat. Élve fogjátok el, kiáltott a vitézeknek. Más halált szántam neki. Azt hitték a vitézek, hogy Hajna valami rettenetes halálra szánta Leventét. Annyian fogták közre, hogy mozdulni sem tudott. Lefegyverezték, megkötözték, bevezették ide. Akkor Hajna intett a vitézeknek. Most mehettek. Védjétek tovább a várat. A vitézek távoztak. Én a szomszéd szobában voltam, vártam, mi történik. Folytogatott a düh, mert tudtam, hogy Hajna csalútra vezette apja vitézeit. Téged vártalak, Levente. Ez volt első szava. Te éretted, jöttem, ez volt Levente szava. Abban a pillanatban leoldozta Leventéről a kötelet láncot, aztán hirtelen lehajolt, megnyílt a csapóajtó, s egymást ölelve tűntek el. Ki akartam szaladni, hogy hírt adjak. Minden ajtó le volt zárva, eltorlaszolva. Kiabáltam, nem hallották a szörnyű lármától, fegyverek csattogásától. Tehetetlenül szaladgáltam össze-vissza. Fel akartam nyitni az ajtót, nem tudtam. Mondta Botond. Mindent értek idáig, Birtik, csak azt nem, hogy a császár elmenekült a fiaival, Hajnát itt hagyták. Hogy lehet ez? Azt hiszed, nem akarták magukkal vinni? Egész éjjel döngették alulról a padlót, kiabáltak föl hozzá. Hajna visszafelelt, nem megyek, ti csak szaladjatok, megvédem én az én váramat. Csak hogy én, Levente, lélegzett föl Botond, aztán Birtiknek fordult. Hallod-e, Birtik, te elárultad a magyart, halálba akartad csalni Leventét. Tudod-e, mit érdemelsz ezért? Birtik szomorúan mosolygott, mintha teljesen kialudott volna szemének szikrázzó tüze. Levente nem szeret. A halál nekem jutalom. Botonnak megesett a szíve rajta. Ím ez a leány, kit gonosz boszorkánynak tartottak a magyarok, kitől annyira féltették Leventét, éppen olyan, mint a többi leány. Szeretett, csalódott, s a csalódás megtörte a szívét. Szerelme vitte az árulásba, s most, hogy nem sikerült a bosszúja, közömbösen fásultan várja sorsát. Mindegy neki, mágián égetik-e meg, hosszú kínos halállal haladják meg, ízekre szedve testét vagy halálig tartó börtönben senyvesztik. Levente nem lett az övé. Az ő világa összeomlott. Itt maradsz, hogy velünk tartasz? Kérdezte Botond. Veletek, soha, inkább ölj meg, hogy lássam Leventét és Hajnát. Uram, szólt közbe egy öreg magyar, vigyázz, mert Levente majd számon kéri tőlünk. Nem fog számon kérni, kiáltott Birtik, s e pillanatban újra kigyújt szemében a hamvadó tűz. Isten áldjon Botond. Egy pillanat műve volt, hogy Birtik felszakította az onkarikás ablakot, mely a szédítő mélységben nézett alá, a másik pillanatban, mielőtt megakadályozhatták volna, a boldogtalan leány lezuhant a sziklák közé a mélységbe. Nem látta senki összeroncsolt testét, eltakarta kibomlott hajának sátora. Szegény leány, talán mégse volt boszorkány, mondta megilletődve Botond. Eredjetek, s temessétek el. Kimentek a várudvarára, ott újabb meglepetés várt Botondra. A magyar vitézek újongva a diadaltól mámorosan lépték át a vár küszöbét. Egy része a vár fokán állott, onnét integettek le a lent táborozó testvéreknek, s égföld zengett a lelkes kiáltástól. Él, Levente, él! Ihol, Levente, ihol! Haj, Levente, haj! Kiáltott Botond, s felkapott lovára. és jött Levente oldalán hajna. Fehér paripán ült mind a kettő, mintha csak nekik hagyta volna szándékosan a császára gyönyörű állatokat. Végtelen boldogság ragyogott a szerelmesek arcán. A magyar vitézek elfogódva nézték a gyönyörű leányt. A napra lehet nézni, de rá nem. Áradoztak az ifjabbak, de azért mégiscsak ránéztek, mind a világ szép hajnát nézték, csodálták. Szakasztott az édesanyja, mondogatták az öregebb rendűek. A magyarok hadirendben fogadták Leventét, s várták parancsát. Levente a sereg élére léptetett, kardját megvillantván csendet intett. Vitézek, magyarok, karunk kardunk erejét megmutattuk, nincs itt több dolgunk, induljunk haza. Ím, lássátok e hajadont, Lebédiásnak vére ő, hajnáért hajnát viszek apám sátorába, nem erőszakkal viszem, szíve szerint jöv velem. Hajna igéző mosolyjal erősítette meg Levente szavait. Megvillantá erre Botond is a bárgyát, csendet intett, mert hogy a magyarok hármas éjjenétől zengett, zúgott a levegő, s mondá, amint következik. Megkövetlek téged, Árpád fejedelem fia Levente. Eredj haza a te szép mátkáddal, vigy magaddal annyi vitézt, hogy bátorságban lehess hazafelé mentedben. De én még bele sem kezdettem a hadakozásba. Ha nincs ellenedre, körültekintek egy kevéssé a bolgárok földjén. Mondotta Levente. Nincs ellenemre, Botond, csak egy a kérésem. Jegybéli mátkámnak apját, anyját s testvéreid ne bántsad. Ígéred-e? Fogadod-e? Ígérem, fogadom, s meg is tartom, felelte Botond. Megszólalt erre Kusid is. Árpád fia Levente, nekem is van egy szóm. Ha nincs ellenedre, én is Botonddal tartok, te csak siess haza, éjed világodat. Nincs ellenemre, Kusid, mondotta Levente. Veletek tartanék én is, ha nem félteném az én szép mátkámat. Vezéreljen Isten, ám erős messze el ne kalandozzatok, igyekezzetek hazafelé, mondotta Kusid. Erős messze nem kalandozunk, de szeretnénk betekinteni Attila földjére. Hadd lássuk bár egy részecskéjét, hadd vigyünk hírt a fejedelemnek, s mind a magyaroknak, kik Etel közben laknak. Levente arca elkomorult. Lám, úgy illenék, hogy ő is betekintsen Attila földjére. Hányszor repült ebbe nagyra látó lelke Attila földjét, s mind az országokat, melyeket Attila meghódított vala. Hányszor álmodott Attila világbirodalmának feltámasztásáról, s ím alig indult el, már is megáll útjában, megállította egy ragyogó szempár. Hajna észrevette Levente elkomorodását. Szeretnél velük tartani, ugye? S miattam nem mehetsz. Ne tartsalak vissza, Levente. Veled megyek, bárhová mégy, hadba, vészbe, halálba. Nem, nem, rezzent meg Levente gondolattól. Elébb hazaviszlek édesanyámhoz. Karomat megbénítaná, ha veszedelemben látnálak, ha életedért aggódnom kellene. Majd elkövetkezik az én időm is, hajna. Most még fiatal vagyok, nem ver meg a magyarok istene, ha megízlelem a szerelem édes italát. Úgy, nem? Nem, nem, suttogta hajna, megindultam. És felkerekedett még aznap Levente az ő hadával, s felkerekedék Botond és Kusid is a magáéval. Keletnek az egyik, nyugatnak a másik. S nem mese az, hogy a magyar sereg végig pusztított Bolgárországon három nagy csatában verte meg a bolgárok nagyobb számú hadát. Hanem Attila földjére mégsem nézhettek be ez alkalommal, megfogyatkozott erősen Botond és Kusid serege. Mondta Botond, én így is benézek ját. Én nem járt, nem szabad szégyent vallanunk, Tolvaj módjára pedig csak nem járunk, úgy a járt. Igazad van, járt, adta meg magát Botond. Rengeteg zsákmánnyal fordultak vissza a Dunának, a szegény görögök, kik kénytelen kelletlen végig kalandozták Bolgárországot, megkönnyebbülten lélegzettek föl, midőn a vezérek határozatáról értesültek. Hetek múltán értek vissza a Duna partjára, a hajók ott hevertek azóta. Egyszer mozdultak meg, mikor Leventét csadát átvitték a Duna etelközi partjára. A görög császár emberei, akik az aranyakat szállították, hetek óta várakoztak a magyarokra. Hány ezer aranyat hoztatok? Kérdezte Kusid. Amennyi ki volt kötve? Felelt egy öreg, hosszú szakálú görög. S hát a pótlás? Pótlás? Pótlás nincs. Nincs, ordított Kusid. Nincs, mennydörgött Botond. Akkor nem is megyek haza, míg Bizánc kapuját meg nem döngetem. Nekem nem kell az aranyotok, de kell a vitézimnek. Azt hiszitek, tréfából jöttek el hazurról? Niketas félrevonta az öreg görögöt. Igazán nem hoztátok el a pótlást?
Hogy nem hoztuk el?
Elhoztuk, uram, hunyorított ravaszul az öreg. De elébb megpróbáltam, hát ha anélkül is megelégszenek.
Hát csak elé a pótlással, parancsolta Niketas. A magyarokkal nem lehet tréfálni.
Niketas most visszafordult Botonthoz és Kushithoz. Csendesüljetek, elhozták a pótlást is. De hát ami igaz, igaz, a görög szeret alkudozni.
Botond elnevette magát, amilyen könnyen felindult, olyan könnyen csillapult le. Oda ment az öreg görökhöz, vállára eresztette vaskezét.
Ne félj, öreg, nem töröm be a kaputokat.
De jegyezd meg jól a nevemet, Botond vagyok. Vigyázzon a császárod, hogy meg ne látogassam.
Sok beszéd, szegénység, mondotta Kushit, az egyetlen bőbeszédű a magyarok közt.
Hamar számoljuk a pénzt, öreg.
Egész nap a ragyogó bizánci aranyakat számolták, s vitték a hajóra. Az aranyakat, s a mindenféle drága kelméket. Mikor aztán indulásra készen állottak a hajók, Botond és Kushit melegen paroláztak a kemény Niketasszal, s az előbb kelő görögökkel.
Ég veled, Niketas, búcsúzott Kushit.
Ne haragudj ránk, hogy egy kicsit meghordoztunk.
Máskor is jó szívvel láttunk a hazánkban, mondotta Botond, s hatalmasan megrázta Niketas kezét.
A kemény Niketas megindultan nézett az ifjú vezérekre, s mondá, amint következik.
Nem sajnáltam meg, hogy voltam a hazátokban, s nem sajnálom, hogy végig kalandoztam veletek Bolgárországot, habár öreg testemnek nem vala könnyű. Sok néppel volt dolgom, s csak a magyar az, kit megszerettem. Bizony mondom néktek, nagy jövendője, hosszú élete lesz a magyarnak. Két fajtáját ismertem meg a magyarnak. Te benned, Botond, az egyiket, te benned, Kushit, a másikat. Az egyiknek a harc az élete, a másiknak a vagyonszerzés. Az egyik az ingét is odaadja annak, akit szeret, a másik sem fösvény, de nem szórja pénzét oktalanul, számít, ravaszkodik, gyűjt, s ez így van rendjén. Ha majd megmozdultok, hogy visszaszerezzétek Attila földjét, meglássátok, nem lesz nehéz a dolgotok, mert fognak szeretni a népek, akiket ott találtok.
Én mondom, ezt Niketas.
Ne te ne, kapott a szeméhez Botond, mi történt velem, hull a könnyem, járt.
Ne tené, hull az enyém is járt.
De csak az egyik szemedből jegyezte meg mosolyogva Niketas, a másik nevet.
Mind a ketten megölelték Niketast, alig tudtak elválni tőle.
A hajók elindultak, Niketas és társai ott állottak a parton, s végig kísérte tekintetük a távozó magyarokat.
Ha az én császáromnak ilyen népe volna,
a sok kincse mellett, mondotta magában Niketas, meghódítanám vele az egész világot.